kamatdöntések lesznek jövő héten, mind az Európai Központi Bank, mind az Amerikai Fed, mind a Japán Központi Bank dönthet, akár dönthet monetáris változásról is. Szerintem menjünk sorjában, nézzük meg először az Amerikai Fedet. Mi várható tőlük, azért némileg mérséklődött az inflációs nyomás, ennek ellenére maradhat a szigorú monetáris politika? Kérdezem János Zsolt, független piaci elemzőt, jó reggelt kívánok!
Nagyon szép, jó reggelt! Ezen a héten éppen csendesebb a piac, de a piacszereplők aggodalmai, hogy a Fed tovább esetleg szigorít, az megerősödött, miután az Ausztrál Központi Bank meglepetésként 0,25%-kal emelte a kamatot, és a tegnap előtt a Kanadai Központi Bank ugyanúgy 0,25%-kal emelte. A Kanadai Központi Bank két gyűlés szünetelése után most emelt, és ez az, ami a piacokat elbizonytalanította, mert alapjában, ahogyan is mondta, a paraméterek azt mutatják, hogy az infláció valójában csökken, egy pár témakörben már deflációt is látunk, de a központi bankoknál nem vagyunk biztosak, J.P.R.-nek meg lenne a lehetősége, hogy szüneteljen. De például júliusra az amerikai piac szereplők is 80%-ba további kamatemelést áraznak pillanatnyilag be. Tehát megmaradt tovább ez a bizonytalanság, szerdán inkább azt fogják figyelni a piac szereplők, szinte mindegy, hogy milyen lépést tesz most Jay Powell, hogy mit jelez, hogy júliusban már mire készíti fel a piacot.
Az LKB-nál is hasonló várható, tehát marad a monetáris szigorítás, a kamatemelés?
Az EKB-nál ott sokkal tisztábban ki van jelentve, és nem csak Christine Lagarde, hanem több igazgatósági tag is azt jelezte, hogy itt még tovább fognak emelni. Az Európai Központi Bank általában legalább egy fél-háromnegyed évvel később fejezi be, vagy kezdi el eddig is nagyon sokszor a ciklusokat, mint az Amerikai Központi Bank, tehát itt Christine Lagarde oldaláról kevesebb meglepetés van várva, inkább az lenne meglepetés, hogyha nem szigorítana, itt inkább a szigorítás az már szinte biztosan be van könyvelve.
Japán esetében viszont szinte bármi, amit tesznek, meglepetés, hiszen általában nem igazán változtatnak, vagy legalábbis az elmúlt évekre ez volt a jellemző. Ott a nyugati országokhoz képest jóval alacsonyabb az infláció, ezért tehetik ezt meg?
De Japánban már nagyon-nagyon régóta nincs infláció, most megjelent végre valamennyi infláció. Ez oda is vezet, hogy a japán befektetők kezdenek most az infláció miatt hatalmas cash tartalékokat áthelyezni a tőkepiac a tőzsde irányába. Ezt persze, hogy figyelemmel követi a Japán Központi Bank is, ott egyelőre nem várható nagy kamatlépés, mert ugye Japán már jó ideje szeretett volna látni inflációt, most végre elindult az infláció, és ezért a japán oldalról pillanatnyilag nem vár a piac nagy kamatlépést.
Visszatérve az Egyesült Államokhoz, azért az mindig jelzésérték, hogy mi történik az ingatlan piacon Amerikában 2008-ban, és onnan indult ki egy nagy válság, ami aztán gazdasági válsággá szélesedett, és hát jelenleg sem túl népszerű az ingatlan, mint befektetési lehetőség. Mi ennek az oka?
Hát nagyon egyszerű. Nagy rész persze a kamatok szintje. A kamatok megemelkedésével, főleg az intézményi befektetőknek újra alternatívák jelentek meg hosszú időn keresztül, amíg a kamatok nagyon alacsonyak voltak, az ingatlan, mint valódi alternatíva, például konzervatív kötvény helyetti befektetésnek megjelent, és az intézményi befektetők voltak nagyon jelen. Egy aktuális piac kutatás azt mutatja fel, hogy az idén nagyobb intézményi befektetőknél family office struktúrákban az ingatlan, mint befektetés 49%-kal csökkent vissza 2022-höz mérve. Ez jóval erősebb visszaesés, mint akár amit 2008 után láttunk. A második veszély, ami az ingatlan piacnál van, hogy 24-25-26-ban nagyon nagy hitelcsomagok fognak lejárni. Tehát ezeket vagy át kell finanszírozzák a befektetők, a bankok, az intézményi befektetők, vagy pedig az üzleti modellekből ki tudják a törlesztést inkluzív kamatokkal termelni. És ebben nagyon kételkedik a piac. A harmadik, hogy megjelentek olyan hírek a héten, hogy a regionális bankok kezdik, főleg az ipari ingatlanokat akár nagyon erős diszkánttal, 20-30%-kal a könyvértékek alatt eladni, áthelyezni kockázatosabb befektető portfóliójába, tehát minthogyha itt a bankok is veszélyesebb vagy nehezebb időre készülnének, főleg a kamatokkal összefüggésben nézve.
Maradunk még az ingatlanpiacnál, viszont Európára térünk át. Itt egyre inkább energetikailag korszerű épületekre építésére van csak lehetőség. Ez hogyan alakítja át az ingatlanpiacot Európában? Egyértelműen az áremelkedés felé megy majd a trend, és emiatt egyébként akár itt is lassulhatnak a befektetések, vagy nem ennyire egyszerű a helyzet ebből a szempontból?
Ez alapjában nagyon-nagyon radikálisan átalakítja a pillanatnyilag a főleg használt a már régebbi ingatlanoknak a piacát, így a 70-es, 80-as, 60-as évek ingatlanai, amikor még az energia kérdése az ingatlanokkal kapcsolatban nem volt ennyire lényeges, mint most. Például a nagyobb piacokban, mint akár Németországban, Franciaországban, Ausztriában is olyan felmérések kerülnek pillanatnyilag az asztalra, hogy például az A kategória ingatlanok, azok magukba egy ilyen stabil nulla szintet képeznek, már ezeknek is az árai visszacsökkentek a magas kamatok miatt. De azok az ingatlanok, amelyek energia igazolás szemszögéből úgy C, D, E kategória, vagy még rosszabbak, azoknak akár 50%-kal csökkentek az árai, és ez a következő években tovább is meg fog maradni, mert mindenki, aki majd ingatlant megvesz, nem csak a normális ingatlan ciklikus fejlődéssel kell dolgozzon, hanem a pluszba hozzájön az a kérdés is, hogy milyen energia szinten van az az ingatlan, mennyi investíció lesz szükséges, és azt már tudjuk, hogy 2030-tól egy pár európai országban nem megfelelő energia igazolvánnyal rendelkező ingatlanokat nem fog lehetőség lenni bérbeadni. Tehát ez nagyon felfordítja pillanatnyilag az európai piacot.
János Zsolt független piaci elemzőt hallották, köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát, meg persze jó hétvégét önnek. Viszont hallásra.
Kellemes hétvéget mindenkinek, viszont hallásra.